Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy érdemes már ebben a hónapban kitölteni az adóelőleg nyilatkozatot annak, akinek valamilyen kedvezmény jár a személyi jövedelemadóból. Mert a munkáltató így már a januári fizetésnél figyelembe kell vegye a kedvezményeket. Ezen kívül beszélünk arról is, hogy a mezőgazdasági termelők országos szövetségének főtitkár helyettese szerint Ukrajnából nagy mennyiségű gabona, búza és kukorica érkezik, ami az export engedélyezési rendszer miatt likviditást okoz Magyarországon. Végül pedig arról hallhatnak egy összeállítást, hogy a drón technológia kétségtelenül része a mindennapjainknak, a mesterséges intelligencia fejlődésével pedig egyre nagyobb teret hódít magának. A pilóta nélküli légi járművek üzleti és ipari felhasználása az élet számos területén nyújthat kedvező megoldásokat. Szakértők segítségével megvizsgáljuk például azt, hogy Magyarországon mennyire lehet kivitelezhető a különféle megvásárolt termékek házhoz szállítása drónokkal. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ugyan a személyi jövedelemadó bevallás tervezetek csak márciusban érkeznek, a Nemzeti Adó és Vámhivatal már most felhívja az adókedvezményekre jogosultak figyelmét az aktuálisan szükséges intézkedésekre. A NAV adószakmai szóvivője elmondta, az adóelőleg nyilatkozatot például már januárban érdemes kitölteni, hogy a munkáltató vagy a kifizető már az e-havi fizetésnél is figyelembe tudja venni a kedvezményeket. Kis Péter Andrást Bergendi Barnabás kérdezte a részletekről.
Pontosan milyen nyilatkozatot kell benyújtani januárban, és milyen határidővel?
Adóelőleg nyilatkozatnak hívjuk ezt a nyomtatványt. Nem is az, hogy kell, ugyanis az adóelőleg az adó kedvezményekhez kétféleképpen lehet hozzájutni, vagy évközben. Hogyha valaki azt szeretné, hogy a havi fizetés legyen több, és így évközben kapja meg a kedvezményeket, akkor igen, neki kell egy adóelőleg nyilatkozatot adniuk a munkáltatójuknak, vagy pedig a NAV-on keresztül a munkáltatójuknak. Ha valaki nem havonta szeretne hozzájutni, akkor a másik megoldás, hogy egy összegben kapja meg, ez pedig mindig az SZIA bevallásban működik, ugyanis ha valakinek jár kedvezmény, évközben nem vette igénybe, akkor az SZIA bevallásban tudja azt majd beírni, illetve így tudja majd visszakapni egy összegben a kedvezményeket. A legegyszerűbb benyújtás az adóelőleg nyilatkozatnak az online nyomtatványkitöltő alkalmazásával működik. Ez a NAV honlapjáról elérhető, ügyfélkapus azonosítás kell hozzá. Azért is jó egyébként, mert a NAV-nak rengeteg adat áll rendelkezésére, és már eleve a nyomtatványba be tudjuk illeszteni azokat az információkat, amelyeket tudunk. Egy-két kattintással ki tudja egészíteni az adózó a saját nyilatkozatát, beküldi hozzánk elektronikusan, ez már egy biztonságos módszer, és a NAV fogja majd eljuttatni a munkáltatóhoz ezeket a nyilatkozat adatokat, hogy eleve már a bérszámfejtés úgy tudjon működni a következő hónapban, hogy megkapja az adózó az ő neki járó kedvezményt. Ha valaki nem az online megoldást, nem a digitalizáció útját választja, hanem a hagyományos papíros megoldást, akkor ez nagyon fontos, hogy írja alá az adóelőleg nyilatkozatot, és kért irányban kell személyesen átadni a munkáltatónak.
A 25 év alattiak kedvezményére kitérve, ők ugye nem fizetnek személyi jövedelemadót egy bizonyos összeg határig. Nekik kell nyilatkozniuk?
Az adóelőleg nyilatkozatban mindenkinek kivéve. Már egy ilyen szabály, úgyhogy az összes SZIA kedvezményről kell nyilatkozni, ha valaki szeretné érvényesíteni, kivéve a 25 év alatti fiataloknál. Ugyanis a munkáltató az tudja, hogy valaki 18-19 éves alkalmazottja van, tehát a 25 év alattiaknak alapesetben nem kell. Akkor kell nyilatkozniuk, tehát ők a kivételek az összes közül, akkor kell nyilatkozniuk, hogyha azt szeretnék, hogy ne is érvényesítsék ezt a kedvezményt, vagy ha mondjuk két helyen dolgozik a fiatal, egyik munkahelyen érvényesíti, és nehogy túlmenjen ezen az összeghatáron, a másiknak azt mondja, hogy én akkor nem kérem. Tehát csak akkor kell szólni a 25 év alattiaknak, hogyha nem szeretnék igénybe venni a kedvezményt. Az összeghatár itt is idén változott, most már 48 forint hiány, 500 000 forint, tehát 499.952 forint bruttóban az az összeg havonta, amelyik adómentes a 25 év alattiak a jövedelme, ez nettóban nagyjából 75 000 forintot jelent. Van egy ez az összeghatár, és nem minden jövedelmi bevételre, nem minden jövedelemre vonatkozik, a törvény konkrétan felsorolja azokat, tehát aki bérből, fizetésből él, az biztos, hogy belekerül ebbe, ugyanis a munkaviszony, a táppénz, akár a gyermekgondozási, csecsemőgondozási díj, hogyha mondjuk egyéni vállalkozóként valaki tevékenykedik, akkor a vállalkozói kivétje ugyanígy adómentes, illetve mondjuk ha valaki mezőgazdasági őstermelő, akkor az őstermelő jövedelme is adómentes.
Emelkedik a családi kedvezmény összege is.
A családi kedvezmény összege az a tartósan beteg gyermeket nevelő családoknál fog emelkedni. Náluk 66.670 forinttal, ez nettóban 10.000 forintot jelent. Ennyi jár havonta ezeknek a családoknak, akik így súlyosan fogyatékos gyermeket nevelnek tartós beteg gyermek után.
Idén egy új kedvezménytípus jött létre, ez a 30 év alatti anyák kedvezménye. Az ő esetükben mik a feltételek?
December 31-i dátumhoz kell mindenképpen, abból kell kiindulnunk. December 31-e után legyen a anyuka 91 napos várandós, mert akkor már a várandóság 91. napjától jár az eszélyelmentesség, vagy pedig idén szülessen meg a gyerkőt, vagy pedig idén fogadnak örökbe gyermeket a családok, akkor jár ez a 30 év alatti anyák kedvezménye. 25. életévét be kell, hogy töltse az anya, és 30. életévét még nem kell, hogy betöltse. Ezek nagyjából azok a szabályok, amelyre figyelni kell. Ha például valaki tavaly már december 31-e előtt 91 napos várandóságon túl volt, mondjuk 6 hónapos terhes volt az anyuka, és idén márciusban fog mondjuk születni a gyerkőt, akkor ő, ha azt nézzük, december 31-et a gyermek várandóságának 91. napjától családi kedvezményre jogosult, egészen a gyermek születéséig, és a születéstől jön be az eszélyelmentesség.
Milyen mértékű ez a kedvezmény a 30 év alatti anyák esetében?
Az összege ugyanolyan, mint a 25 év alatti fiatalok esetében, ugyanúgy 499.952 forint bruttó összegben havonta, eddig a jövedelmi határig lesz adómentes a 30 év alatti anyáknak a jövedelme.
Idén emelkedett a személyi kedvezmény összege is. Ez ugye a minimálbér mértékéhez van igazítva. Milyen mértékű ez a kedvezmény idén?
Ez a minimálbér egy harmadával egyenlő, és a 100 forintra kerekítve, ez idén 77.300 forint, 11.595 forint adómegtakarítás jelent, ez a nettó összeg, ez az adómegtakarítás, ami marad a pénztárcában, tehát ezt nem kell befizetni.
És mik azok a kedvezmények, amelyek továbbra is érvényesíthetők, és már megszoktuk őket a korábbi években, és a jogosultsági feltételek nem változtak az esetükben?
Az első a sorban a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, ugyanígy megmaradt idén is, valamint az első házasok kedvezménye, emellett pedig a családi kedvezmény az, ami szintén ugyanígy van. Egy gyermeknél 10, 2-nél 20, 3-nál 33.000 forint jogosultsági hónaponként gyermekenként. Ha információra van szüksége a hallgatóknak, adózóknak, akkor a legeslegjobb forrás az a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapja, a www.nav.gov.hu oldal. Ezen belül is különböző információs füzeteink vannak, amelyek összefoglalnak különböző témákat. Teszem azt pont most, amiről beszélgettünk, az SZIA kedvezményeket. A 73-as információfüzet foglalja össze, pici példákkal, kik jogosultak rá, mikortól vehetik igénybe, meddig lehet igénybe venni, hogyan lehet benyújtani, minden ilyen fontos információ megvan. Ha valaki telefonálni szeretne, akkor pedig a NAV info vonala ingyenesen hívható a 1819-es telefonszámon.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Adó és Vámhivatal adószakmai szóvivőjét, Kis Péter Andrást hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Komoly gondok vannak a hazai gabonapiacon, a gazdák ugyanis már nem tudják tovább kézben tartani az elszabadult energia és input árak miatt kialakult likviditási problémákat, közölte a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettese. Már András elmondta, nem kellene többé exportstopp, jelenleg pedig átmeneti likviditási kamathitelre lenne szükség. Emellett a főtitkár helyettes szerint az is gondot okoz, hogy az országba érkező ukrán gabona nem megy tovább Európába és Észak-Afrikába. A Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettesét, Már Andrást, Némedi Kincső kérdezte.
A magyar kenyér esetében likviditási problémák vetődtek fel. Ez számok alapján hogy mutatkozik meg, aki mondjuk most értékesít, az hány százalékos árcsökkenéssel teheti csak ezt meg?
Az a probléma, hogy az elmúlt időszakban azáltal, hogy Ukrajnából jelentős mennyiségű, közel 1,3 millió tonna gabona érkezett Magyarországra, ez felborította a magyarországi piacot, és ennek következtében elindult mind a búzánál, mind a kukoricánál egy áresés, aminek a mértéke egy ilyen 20-25%, ami nagyon súlyosan érinti a gazdákat, tekintettel arra, hogy közben a költségeik azok rendkívüli módon elszálltak. Ez azt jelenti, hogy még az eredeti árak esetén is vesztességet voltak kénytelenek elszenvedni, és ez a veszteséget most növekedni fog.
Lehetne egyébként valahogy csökkenteni ezt a Magyarországra érkező mennyiséget?
Ugye eredetileg arról volt szó, hogy ez az áru ez Magyarországon csak átmegy, és ez Európába, illetve Észak-Afrikába fog landolni. Egyelőre az látszik, hogy ami bejött Magyarországra, az gyakorlatilag itt is maradt, és itt a legfőbb gond az, hogy ezt érthető módon, de irreális alacsony áron kínálják, ami azt jelenti, hogy ugyan nem biztos, hogy a minősége az mindenben megfelelő, de szívesebben használják fel, mint a drágább hazait. És nem szabad megfelelkezni arra, hogy ekközben ugye Magyarországon volt egy úgynevezett exportengedélyezési rendszer, ami viszont azzal járt, hogy Magyarországról korábbi exportpiacainkra nem tudott kimenni az áru. Innentől kezdve most a gazdák nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nem tudják eladni a gabonájukat, miközben ugye horribilis árakon kéne beszerezniük gázolajat, vetőmagot, vegyszereket ahhoz, hogy az idei tavaszi munkákat el tudják kezdeni, és erre sajnos jelen pillanatban nagyon sokuknak nincs pénze, és ez komoly feszültséget okoz az ágazatban.
Mi lehetne erre az egész helyzetre a korrekció vagy a megoldás? Ugye a kormány felé már történt egy ilyen figyelmeztetés.
Én azt gondolom, hogy egyrészt le kéne vonni a tanulságot, tehát én azt gondolom, hogy még egyszer ilyen exportstoppok, stb. Bevezetni Magyarországon nem szabad. Egyértelműen bebizonyított, hogy ez csak bajt csinál. Másodszor úgy gondolom, hogy egy átmeneti likviditási kamattámogatott hitelt kellene adni, ez csak részben történt, meg ugye a Széchenyi kártyás hitelt a többi ágazathoz képest kisebb összegben, és csak márciusig vehetik igénybe a gazdák, míg Magyarországon az összes többi ágazatban ez június 30-áig szól. A harmadik fele, hogy alapvetően újra kell gondolni a kárenyhítési rendszert, tulajdonképpen egy olyan árhoz viszonyítják most a kárt, illetve mondja a minisztérium, hogy emiatt gyakorlatilag alig van kár, ami irreális és ami nem tartható. Tehát én azt mondom, hogy számos lépést kéne tenni. Emellett nagyon-nagyon fontos lenne, hogy végre megismeressék a gazdák már az ezévi szabályokra vonatkozó jogszabályokat. Ugye itt elfogadták Magyarországnak az úgynevezett kapstratégiai tervét. Ebben a magyar kormány egy csomó mindent vállalt, de sajnos a gazdák nem tudják, hogy ebből mi vonatkozik rájuk, mit kell tenniük, mit nem. Tehát nagyon sürgősen meg kell jeleníteni a jogszabályt. Tehát én úgy látom, hogy rendkívül sok feladat lenne most, amiben a gazdák segítségére kellene sietni.
Mi az a tűrés határ egyébként, ameddig így húzható ez az egész helyzet, vagy az az utolsó pont, amikor már szükséges a változtatás?
Hogy, én azt gondolom, hogy már túl vagyunk a tűrés határon. Ma el kell döntenie egy gazdának, hogy akkor milyen munkákat kíván csinálni tavasszal, nem tudja ennek a feltételeit, nem tudja eladni a gabonáját, így nem is biztos, hogy van elegendő pénze. Én azt gondolom, hogy itt sürgős segítséget kérnek a gazdák, és ezt szerintem meg kell adni, és főleg abba a helyzetbe kell őket hozni, hogy felelősen tudjanak dönteni. Ugye az időjárás nem befolyásolható, most ráadásul még olyan is az időjárás, ami azt sugallja, hogy a természet ébredés előre fog jönni. Ez nagyon sok veszéllyel és problémával is jár. Erre a gazdálkodóknak föl kéne készülniük. Tehát én azt gondolom, hogy már tegnap is késő lett volna, hogyha tisztában lennének a helyzettel, ha megfelelő finanszírozásuk lenne.
Még itt jelen van egy kárenyhítési rendszer. Ez súlyos problémát jelent, vagy eddigi problémák mellett úgymond elhanyagolható?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon súlyos problémát jelent. Ugye Magyarországon tavaly talán az évszázad a szája sújtotta a gazdálkodókat. A becsült kár az ilyen 1000-1200 milliárd forint, ami horribilisan sok, én azt gondolom, hogy kimondani is sok. Most ehhez képest a kárenyítési rendszer szabályai olyanok, hogy tehát elvileg a kárenyítési rendszernek részben kompenzálnia kéne. Ezzel szemben olyan szabályai vannak ennek a rendszernek, ami alap okán a többség semmilyen kárenyítésre nem jogosult, és nem is lesz. Ez amiatt van, hogy egy ideálisan magas referenciárat határozott meg a minisztérium, ami pár hétig igaz volt ugyan a gabonák vonatkozásában, de már ott is problémát okozott, hiszen a költségnövekedéseket nem vette figyelembe, így nem fognak kárenyítéshez jutni, miközben kötelezően be kell fizetniük a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy ez megint csak nem fenntartható, tehát alapvetően újra kell gombolni ezt az egészet.
A Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettesét Már Andrást hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A drónos kiszállítás csak akkor szoríthatja ki a hagyományos futárszolgáltatókat, ha olcsóbb megoldásnak minősül. Így vélekedik a drónkoalíció elnöke. Rohács Dániel szerint az ilyen típusú elképzelések gyakorlati megvalósítása jelentős jogszabályi fejlesztésre szorul, azonban ezek nem áthidalhatatlan problémák. Jelenleg a Rossmann üzletlánc és a Dodo logisztikai Kft. Tesztelte ezt a fajta házhozszállítási módszert. A próbaverzió 20-50 méter magasan repült 15 kilométeren keresztül a Duna fölött, mondta a cég magyarországi képviselője. Sáfár Károly azt is kiemelte, hogy a drónnal történő szállítást külföldön már főképp ipari környezetben aktívan használják. A részletekről Némedi Kincső először a Dodo logisztikai Kft. Magyarországi képviselőjét, Sáfár Károlyt kérdezte.
Pontosan milyen méretű csomagok kiszállítására és milyen távolságban lenne alkalmas egy drón?
Jelenleg egy pilot projektet indítottunk el a Rossmannnal. Ennek a célja tulajdonképpen, hogy folyamatosan keressük az új lehetőségeket a városi logisztika talán legnagyobb kihívására. Ezek a kiszállítási idő lerövidítése és a környezeti hatások csökkentése. Ennek a megválaszolására tulajdonképpen első körben egy tesztrepülést végeztünk. Itt arra kerestük a választ, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki egy ilyen drónos repülés, hogyan lehet megvalósítani egy csomag felerősítését a drónra, illetve a drón mekkora sebességgel, milyen távolságot tud berepülni. A tesztelés során körülbelül 50 km/h átlag sebességgel haladt a drón, a 20 és 50 méter között volt a repülési magassága. Összességében 15 kilométerre helyezkedett el a felszállási és a leszállási pont egymástól légvonalban. Ennél valamivel hosszabb utat tett meg a drón, részben a Duna felett repülve. A csomag súlya nem befolyásolja a jelenlegi mérési eredményeink szerint egyébként a repülési időt.
Ennek a teljes piacra dobása az még mennyi időt vehet igénybe?
Úgy látjuk egyébként, hogy a drónos csomagküldés lesz talán a következő komolyabb lépcsőfok a házhozszállítási megoldások evolúciójában. Ez jelenleg egy pilot projekt keretében voltunk kíváncsiak a drónszállítás lehetőségére. Én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú projekt, mindenféleképpen egy innovatív projekt. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a törvényi szabályozás is pontosan definiálni fogja azt, hogy milyen feltételekkel, milyen mennyiségben lehet a légteret ilyen szállításra használni. Jelenleg nagyon szigorú a szabályozás.
Említette, hogy 15 kilométer volt, amit megtett a drón. Tervezik-e, hogy megnövelik ezt a távolságot, amennyit képes megtenni, még így biztonságosan?
Folyamatosan fogjuk elemezni az adatokat, és további tesztrepüléseket szándékozunk a Rossmannal közösen megvalósítani. Igen, szeretnénk majd növelni a megtett kilométer hosszát. Jelenleg pusztán az volt a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy egyébként logisztikai folyamatra alkalmas a drón repülés. Ennek az implementálása a későbbiekben, én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú elképzelés.
Külföldön egyébként már van, vagy volt erre próbálkozás?
A mi részünkről nem. A drón szállítás több országban már használják sokkal elterjedtebb módon, mint mondjuk az Unióban. Elsősorban ipari környezetben, ipari telephelyek egymás közötti szállításában elterjedt szállítási módszer.
Ezt követően a drónkoalíció elnökével, Rohács Dániellel beszélgettem arról, hogy mennyire biztonságos ez a megoldás. A drónnal való csomagszállítással kísérleteznek, pontosan milyen veszélyekkel járhat ez, vagy mennyire biztonságos, mondhatjuk-e teljesen biztonságos megoldásnak?
Én úgy gondolom, hogy minden közlekedés valamennyi kockázattal jár, de természetesen a szakemberek azon dolgoznak, hogy a biztonságot a lehető legmagasabb szinten lehessen garantálni. Egyébként a légiközlekedési rendszernek, ha tekintjük a drónos közlekedést, akkor a légiközlekedésben egyébként is mindig top prioritás volt a biztonság. Tehát úgy gondolom, hogy ez a filozófia érvényesül most is, de érdemesebb talán a biztonság mellett azt megemlíteni, hogy milyen társadalmi és gazdasági hozzáadott értéke van, és hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor mindenféleképpen egy komoly mérföldkő ez a mostani teszt, illetve kezdeményezés.
Kicsit így a biztonságnál maradva, érdemes lenne-e valamilyen szinten határok köré szorítani ezt, hogy mondjuk mekkora csomagot szállíthat egy drón, vagy milyen távolságra?
Én úgy gondolom, hogy itt nem a távolság, vagy pedig a méret lesz a mérvadó, hanem azok a biztonságot garantáló mérnöki megoldások, koncepciók, rendszerek, részmegoldási lehetőségek, amelyek az alap kitűzött biztonsági szintet garantálni tudják. Ha ezt megoldottuk, akkor onnantól fogva, hogy egy 2 grammos vagy egy 2 kilogrammos csomagot visz az eszköz, az részletkérdés. Hát természetesen nem világos, hogy például egy 2 kilogrammos csomag, hogyha pár 10 méterről valamiért mégis leesik a Smart City környezetbe, az problémát tud okozni, de ezek én úgy gondolom, hogy mérnökileg már megoldható problémák.
És az mennyire akadály, ugye különböző engedélyek is kellenek egy drón használatához, mint a légtérhasználati engedély, vagy úgy alapvetően a drónok regisztrálása, plusz a pilóta jogosítvány, ezek a kivitelezést mennyire akadályozzák?
A drón ökoszisztéma önmaga az egy fejlődésben lévő terület. Magyarországi Drónkoalíció pontosan azon dolgozik, hogy a teljes ökoszisztéma peremrendszerét, keretrendszerét azt kidolgozza. Tehát igen, itt vannak jogszabályi fejlesztendő területek, itt vannak technológiai fejlesztendő területek, egy sor probléma vár most még megoldásra. Alapvetően ezek áthidalhatóak, csak sok mindenre kell gondolni egyszerre.
Ezek áthidalása után egyébként kiszoríthatja a futárokat így a forgalomból, vagy átválti a teljes kiszállítási teret?
Hát ennek megválaszolásához szerintem érdemes lenne azt is megnézni, hogy ilyen jellegű szolgáltatásnak milyen költsége lenne. Tehát nyilvánvalóan, ha ez összevethető, vagy akár kedvezőbb, mint a hagyományos kiszállítás megoldásai, akkor ez egy nagyon érdekes alternatíva lehet. Ha valamelyest drágább, akkor is különböző, például gyors kiszállítást igénylő termékeknél ez gyakorlatilag egy nagyon jó koncepció. Tehát én úgy gondolom, hogy itt amellett, hogy a technológia rendelkezésre áll-e, a jogszabály rendelkezésre áll-e, arról is beszélni kell, hogy milyen üzleti modellben történik az ilyen jellegű kezdeményezéseknek a realizálása, és azokhoz milyen költségek írhatóak föl.
A Drónkoalíció elnökét, Rohács Dánielt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva hírek itt a Trend FM-en Somodi Evelinnel. További jó rádiózást!